Sporthead. Terefere a tűzhely mellett.
Üdvözlök mindenkit! A Sparhat magazin múlt heti adásában igazán nem figyeltünk a kalóriákra, volt minden mi szemszájnak ingere. Általában az ilyen nagy evések után szokott jönni a legtöbbünkben a nagy elhatározás, hogy akkor most és azonnal, holnaptól vagy hétfőtől belekezdünk, és semmi nem tántoríthat el bennünket attól, hogy egészségesek és természetesen nagyon csinosak legyünk. Tegnap vagy tegnap előtt láttam egy filmet, amiben egy nő, amikor hamburgerezni készült, megkérdezték, hogy nem véletlen egy egyhetes bőjtöt tart éppen? Azt mondta, de igen, csak letudtam két nap alatt. Sokan vagyunk így vele, úgy gondolom én is, de a mai adásban mégis azoknak szeretnék kedvezni, akikben szilárd az elhatározás egy jó kis tavaszi méregtelenítésre. Ezért meghívtam magamhoz Kovács Karolina természetgyógyászt, hogy segítsen nekünk egy picit eligazodni a sok méregtelenítő kúrak között. Szia, Karola!
Szia, Hága! Köszönöm szépen a meghívást. Kovács Karolina vagyok, a Szilárd Járon Gimnázium tanára és természetgyógyász. Mielőtt még belekezdenénk ebbe a témába, először is azt kellene tisztáznunk, hogy természetgyógyászként mi a felfogásunk erről a témáról, és első körben azt a szót próbáljuk meg definiálni, hogy mi az, hogy holisztikus természetgyógyászat, ugyanis a holisztikus azt jelenti, hogy az ember testi, lelki, szellemi létét egy egységnek tekinti, és az egészség szó hivatalosan elfogadott definíciója szerint az egészség a természettel harmonizáló testi, lelki, szociális és életszemléleti dinamikus egyensúlyi állapot. Tehát ez a definíciója, ezt csak azért idéztem így szó szerint, nehogy véletlenül eltéveszek valamit. A dinamikus egyensúlyi állapot az azt jelenti, hogy időnként vannak kilengések, például valamilyen kórokozóra reagál a szervezetünk, de utána minden visszatér a normális kerékvágásba. Na most a holisztikus ugye mindenféle terület szempontjából figyelembe veszi, hogy mi az, ami az embernek jó. És mindenféle terápia, mindenféle javaslat arra épül, hogy minden ember külön-külön egység, tehát a terápia az individuális, személyes. Folyamatosan arra figyelünk, hogy személyre szabott legyen, pont annak a személynek megfelelő, aki kér valamilyen javaslatot tőlünk. A Jólét című magazinban majd bővebben is beszélgetünk a természetgyógyászat jellemzőiről, de ebből is kiderül, hogy nagyon sokféle szempontot figyelembe kell venni, hogyha bármilyen méregtelenítő kúrába próbálunk belekezdeni.
Tehát nem elég az, hogy én kinézem a netről azt, ami nekem a legjobban tetszik.
Hát igen, éppen erre szerettem volna felhívni a figyelmet. Ugye mostanában sokféle információt simán megkapunk interneten, hozzájuthatunk, olvashatunk, videókat nézhetünk ebben a témában. És ennek ugye van haszna is, mert nagyon sok a tudatos fogyasztó vásárló ma már, akik céltudatosan olyan termékeket választanak, vásárolnak, amikben nincsenek tartósítószerek, amik cukormentesek, vagy éppen bio élelmiszerek, de ugyanakkor ez a sokféle információ a méregtelenítő kúrákról, a lébőt kúrákról bizonyos esetekben ártalmas is lehet, hogyha nem vagyunk elég körültekintőek, és érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy a méregtelenítő és a lébőt kúrák azok elsősorban bizonyos típusú anyagcsere zavarokban ajánlottak, és nem a gyors fogyás az elsődleges cél. Persze a legtöbb esetben túlsúlynál jelentkezik a salakanyagoknak a felhalmozódása a szervezetben, és ezekkel a módszerekkel ki lehet vinni őket a szervezetből, de elsősorban a méreganyagok eltávolítása a fontos, és nem a drasztikus fogyás, és nem a hirtelen fogyás.
Sokszor lehet olyan diétákat találni a neten, hogy 14 napos diéta, 14 nap alatt 8 kilót le tudunk dobni, vagy nem is tudom, ilyen 20 kilóktól szoktak bennünket megszabadítani, elméletileg természetesen gyakorlatban még soha nem vált be. Miért nincs ezeknek a gyors fogyásoknak hosszú távú eredménye?
Igen, ezt sokszor halljuk, hogy a gyors leadott kilók visszaszaladnak nagyon hamar. Egészen egyszerű oka van ennek. Ugye a teremtőnk nagyon intelligensen építette fel ezt a szervezetet, amit mi használunk, és tulajdonképpen, amikor gyorsfogyó kurázásba kezdünk, hirtelen megvonunk magunktól mindenféle tápanyagot, rengeteg vizet veszítünk egyébként első körben, és lehetnek látványos fogyások, tehát leszaladhat egy pár kiló néhány nap alatt valóban, de ilyenkor a szervezet észbe kap, azt érzik el, hogy valami súlyos dolog történik a szervezettel. Nem kapom meg a megfelelő tápanyagot. Talán beteg az én kis jógazdám, és elkezdi lelassítani az anyagcserét, úgyhogy nagyon rövid időn belül visszaszaladnak ezek a kilók. Tehát azért a szervezet intelligensen reagál. Nagyon-nagyon lassan lehet csak fogyókúrázni, illetve belekezdeni a fogyókúrába.
Igen, és ehhez nem árt néha segítséget is kérni. Most elmegyünk egyet zenélni, utána pedig folytatjuk a beszélgetést.
Sporthead. Terefere a tűzhely mellett.
Üdvözlöm Önöket, folytatjuk a Sparhát magazint. Ma a méregtelenítésről beszélgetek Kovács Karolinával. Az előbb arra tértünk ki, hogy nem mindegy, hogy honnan szedjük ezeket a recepteket, nem mindegy, hogy hogyan vágunk bele egy ilyen kúrának. Van annak értelme, hogy mondjuk én elmenjek a házi orvosomhoz a diéta előtt megkérdezni, hogy mit mond?
Hogyne, örülök is, hogy ezt megkérdezted, ugyanis mielőtt még bármilyen méregtelenítő kúrába belekezd az ember, és ez a szándék sajnálatos módon jókor a súlyfelesleggel is párosul, akkor azért ezt érdemes tudni, hogy ebben az esetben a vese, a máj, a szív és az egész érrendszer alapból meg van terhelve, és ilyenkor érdemes rendszeresen vérnyomást mérni, minőségi vérképelemzést végeztetni, ahol megnézik a vérzsírok arányát, a vércukorszintet, a máj és vese funkciókat, a húgsav szintjét, és egy általános fizikális vizsgálat sem árt ilyenkor.
És esetleg kiadhatja ez a vizsgálat azt, hogy én nem kezdhetek bele lébőt kúrába?
Hogyne, hogyne. Tehát, hogyha valamilyen szívrendellenességről van szó, esetleg aktív állapotban zajlik valamilyen gyulladás a szervezetben, akkor kétségtelen, hogy ez tiltott.
Milyen más esetek vannak?
Vannak bizonyos esetek, amikor kifejezetten ajánlott a méregtelenítés. Ilyenek az anyagcserebetegségek, mint a diabétesz, az elhízás, köszvény, a magas vérzsérszint, kolitiszek, bélgyulladások, akkor epepangásnál, de bizonyos allergiáknál, bőrkiütéseknél, ekcémák esetén is ajánlott. De lehet valóban kontraindikációja. Ilyen például, ha valaki tartósan szteroidot szed, vagy áldott állapotban van, szoptatás idején nem ajánlott pajzsmirigy túlműködés esetén sem, ha valakinek vese elégtelensége van, súlyos pszichiátriai megbetegedések esetén sem ajánlott, de egyébként is enyhébb betegségek esetében is szigorúan csak a háziorvos vagy a szakorvos véleményével szabad, és lehet bármilyen méregtelenítő kúrába belekezdeni.
Hogyha nem a házi orvoshoz megyek, akkor milyen területen dolgozó orvoshoz menjek?
Szerintem azért elsősorban a házi orvoshoz kell elmenni, mert azért ő tud tanácsot adni, hogy hova kellene fordulni bizonyos vizsgálatok alapján.
Tehát ő tud, tovább
mindenképpen,
tud engem küldeni.
Így van, igen.
És mi van akkor, hogyha esetleg nem javasolt nekem ez a diéta, és mégis belekezdek?
Hát mondjuk most a lébőt kúráról mondanám el, hogyha valaki nem eléggé elővigyázatos és kontroll nélkül belekezd, akkor előfordulhat nagyfokú vérnyomás esés, vércukorszint esés, ugye elájul az ember, éppen nincs ott valaki, aki segítséget tud nyújtani, akkor súlyos következménye lehet ennek. Megemelkedhet a húgsav szint, köszvényes rohama lehet az illetőnek, tehát tulajdonképpen megváltozik a víz háztartása a szervezetnek, és az elektrolitok aránya eltolódik, ezért izomgörcsök is felléphetnek, illetve szívritmuszavar is kialakulhat.
Ilyen esetekben akkor esetleg jól gondolom, hogy jobban oda kell figyelni a vitaminbevitelre?
Igen, így van mindenképpen, különösen téli időszakban, de azért arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy ezt is túl lehet adagolni. Tehát azért ma már lehet kérni olyat, hogy vizsgálják meg a különböző vitaminok szintjét a vérből, ezt is érdemes megvizsgálni.
Ez egy nagyon hasznos információ, én ezt nem is tudtam.
Igen, lehetséges.
Térjünk vissza egy picit a méreganyagokhoz. Mi az, amitől felhalmozódik a szervezetünkben a méreganyag?
Elsősorban túlzott mértékű táplálékbevitel esetén, rendhebélműködés esetén, elégtelen emésztőnedv elválasztás is lehetséges, hogyha valami miatt károsul a bélnyálkahártya, és nem lesz jó a felszívódás, különböző máj, epe vagy vese diszfunkciók is okozhatnak hasonlót, hogy felgyülemlik valamilyen méreganyag a szervezetben. Aztán, ha felbomlik a bélflórának az egyensúlya, elszaporodnak a gombák, a paraziták, különböző baktériumok, vírusok. Ha nem rágjuk meg az ételt, ez egy érdekes dolog. Különösképpen nem foglalkozunk vele, mert mindig rohanunk, és nincs időnk, és nagyon gyorsan rágunk, de hát ez hosszú távon okozhat ilyen problémát. Nem lesz jó a méreganyagok eltávolítása. Élelmiszeradalékok, színezőanyagok, különböző környezetszennyező anyagok, permetszerek, nehézfémek, gyógyszerek.
Tehát minden.
És nem folytatjuk tovább.
Minden esetre hasznos tudnunk ezeket a faktorokat, hogy mik azok, amik még jobban elszaporítják szervezetünkben a méreganyagokat. Most elmegyünk eddet zenélni, utána pedig rátérünk arra, hogy milyen méregtelenítő kúrák léteznek.
Sparhelt. Terefere a tűzhely mellett.
Folytatjuk ma is Parhelt magazinunkat. Milyen méregtelenítő kúrák léteznek?
Ha csak az emésztő rendszeren keresztül történő méregtelenítésre koncentrálunk, akkor létezik ugye a böjtkúra, vannak tehermentesítő napok, ide tartozik a hashajtás, béltisztítás, a májméregtelenítés gyógynövényekkel, teákkal, epehajtás, hasi pakolások, beöntések például.
Ezekről honnan lehet bővebben tájékozódni?
Tulajdonképpen avatott, szakavatott természetgyógyászok tudnak javaslatokat adni. Vannak ilyen egészségügyi centrumok, ahol végeznek ilyen beavatkozásokat. Hát érdemes tájékozódni előtte, tehát azért akár a világhálón, de még talán a házi orvosunk is tud tanácsot adni, hogyha esetleg ilyen kérdéseink vannak.
És hogyha valaki túl van a vizsgálatokon, hogyan tud belekezdeni egy ilyen kúrába? Hogyan tudja kiválasztani, hogy melyik az, ami számára a legmegfelelőbb?
Ha mondjuk természetgyógyászhoz fordul az ember, akkor először is egy alapos anamnézist vesz föl, ugyanúgy, ahogy az orvosi szakrendelésen. És hogyha ez megtörténik, nincsen kizáró ok, tehát a begyűjtött információk alapján javasolhat valamilyen méregtelenítést. Ezek a tanácsok mindig személyre szabottak, de vannak olyan méregtelenítő teák és élelmiszerek, amiket kockázat nélkül bárki tud alkalmazni. Sokan igénybe veszik a védikus hagyományokon alapuló testtípus meghatározást az ilyen kezelések megkezdése előtt, és hát annyit kell tudni róla nagyon-nagyon röviden tényleg, hogy az ajurvédikus gyógyászat ugyanúgy, ahogy a hagyományos kínai orvoslás a hivatalos medicina része, tehát bőségesen van tapasztalat ezen a téren. Az indiai bölcsek már időszámításunk előtt a 7. században kidolgozták ezt az elméletet, az egészségről, betegségről, fiziológiáról, tudatról, étrendről, gyógyszerekről, és ezeket a tanításokat tulajdonképpen használja, alkalmazza a magyar természetgyógyászat is, és hogy a kicsit a testtípusokról beszéljek, az ajurvéda tanításai szerint mindannyiunk szervezetében három biológiai erő működik, amelyeket dosáknak nevezünk. Ezek a vata, magyarul szél, a pitta, a tűz, és a kapha, a nyirok dósák, és ezek az erők irányítják a szervezet összes funkcióját, és mindenki szervezetében egyéni arányban vannak jelen, és ezek befolyásolják a szervezet valamennyi mechanizmusát. És ez adja meg tulajdonképpen az úgynevezett prakritit, a test típust. És a legtöbb emberre jellemző valamelyik dósa túlsúlya, és ez határozza meg a test és személyiség típusunkat. Természetesen léteznek kevert típusok is. A háromféle energia fel-le áramlik, terjed a testünkben, és kedvező, illetve kedvezőtlen hatásokat fejt ki, és hogyha ezek felborulnak, akkor tulajdonképpen megbetegszik az ember, és a gyógyítás során az egyensúly helyreállítása a cél, tehát a született testtípusunk helyreállítása. És egyáltalán nem mindegy, hogy milyen testalkatú ember kezd bele egy méregtelenítő kúrába. Egy nagyon alapos teszt sorozattal megállapítható a testtípus, ami alapján eldöntendő, hogy kinek milyen méregtelenítési módszer ajánlott. És hát ízelítőn mondanék néhány információt a testtípusokról, de szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy akit érdekel pontosabban, bővebben ez, mindenképpen forduljon egy ajurvédikus képzett gyógyászhoz. A vata típusú ember az energetikailag lebontó, A testalkat általában vékony, magas, végtagjai hosszúak, kézásra nem hajlamosak, hajuk általában sötét színű. A vata típusú ember sokszor falánk, minden időben képes enni, szereti az édes, savanyú, sós, meleg, forró ételeket. A mozgása az nem túl gyors, de kitartó és nagy az ellenálló képessége, és extra ellenszenvet érez a hideg iránt. Ezt úgy magamon is sokszor tapasztalom, mert ez a testtípus áll a legközelebb hozzám. Oxidatív az anyagcseréje, gyors, a végtagjai sokszor fáznak, és ami nagyon fontos ennél a testtípusnál, hogy a vata típusú embert nem szabad tilos böjtöltetni, de a béltisztítás, illetve az epe működés serkentése az előnyös lehet. Tehát ez az első. A másik a pitta típusú testalkat, ő a metabolikus átalakító energetikai szempontból. Külsőleg közepes magasságúak, testalkatúak, a végtagjaik is közepes hosszúak, teltek, hízásra közepesen hajlamosak, hajuk gyakran szőke, hajlamosak az őszülésre, érdekes apró momentumok ezek, amikről így talán be tudja azonosítani magát az ember, de mindenképpen egy alapos teszt sorozat szükséges. A pitta típusú ember bőre vöröses, arcuk gyakran szeplős, testük egyéb területén a bőr foltos lehet, sok anyajegyük van általában. Hát kimért a szomjuk, étvágyuk, viszont gyorsan esznek, intenzív a bélmozgás, naponta többször esznek, szeretik a keserű, édes, hideg ételeket, a mozgása gyors, ügyes, nem szeretik a meleget, gyakran és sokat izzadnak, és a pitta típusú embert azt rövid ideig lehet böjtöltetni, de csak rövid ideig. Előnyös, ha mozognak, mert a testalkatuk is predestinálja őket erre, nagyon mozgékonyak, dinamikusak, úgyhogy érdemes kihasználni ezt. Beöntést, mint méregtelenítő módszert lehet alkalmazni náluk. A harmadik testtípus a kafa típusú ember. A testalkata energetikai szempontból anabolikus, vagyis felépítő. Külsőleg általában alacsony, zömök, testalkatú, végtagjai szintén rövidek, vastagosak. Erős a csontozata, hízásra hajlamos, haj általában sötét színű, bőre puha, sima. A kafa ember kis mennyiségben sokszor eszik, nem mohó, szereti a keserű, csípős, forró, száraz ételeket, mozgása lassú, megfontolt. Ez az a testtípus, amelyik jól bírja a böjtöt, tehát a kafa típusú embert jól lehet böjtöltetni, úgyhogy ezeket talán érdemes, tehát érdemes erre odafigyelni és megvizsgáltatni magát az embernek ilyen szempontból, hogy mi az, amit lehet alkalmazni.
Köszönöm szépen ezeket az információkat, most elmegyünk, zenélünk egyet, utána pedig folytatjuk a beszélgetést.
Sporthead. Terefere a tűzhely mellett.
Üdvözlöm Önöket, folytatjuk a Sparhát magazint. Ma Kovács Karolinával beszélgetek a méregtelenítésről. Mi az, ami testtípustól függetlenül ajánlható egy méregtelenítő kúra megkezdése előtt?
Mint Béki László tanítványa, azért az ő tapasztalataira és tanításaira hagyatkozva, három dolog az, amit mindenképpen figyelembe kell venni. A megfelelő mennyiségű és minőségű víz bevitele, a rendszeres mozgás és a jó epeműködés. Sokat hallunk arról, hogy naponta legalább 2 liter vizet kell fogyasztanunk, de nem mindegy, hogy ez a víz milyen összetételű és milyen minőségű, ugyanis végső soron a víz szállít minden tápanyagot, és víz nélkül nincsen méregtelenítés sem. A tiszta víz a szabályos klaszter szerkezetű. A klaszter az olyan, mint egy kristály, tehát hogyha a víz molekuláit megnézzük nagyításban, akkor azt látjuk, hogy szabályos kis kristály szerkezetek kapaszkodnak egymásba. Na most a tiszta víznek szabályos a kristály szerkezete, még a szennyezett víz ilyen nagyításban látható szabálytalan, szétesett szerkezetű. Na most a szervezetben lévő víz akkor tud szabályosan áramlani, és akkor tud információt átadni, mondjuk tápanyagot szállítani, és átjutni egyáltalán a sejtfalon, a membránon, hogyha szabályos, kicsi a szerkezete. Így például az olyan vizekben, amik terheltek ásványi anyaggal, túl sok van belőle, túl nagy ez a klaszter szerkezet, képtelen átjutni a sejtmembránon. Vagy mondjuk bizonyos szennyezett vagy klórozott vizeknél ugyancsak szabálytalan és szétesett, tehát nem tudnak szabályosan kapcsolódni. Ezért a víz nem tud információt közvetíteni. Csak nagyon röviden ennyit erről, és hogyha esetleg valakit érdekel ez a téma, akkor én nagyon szívesen ajánlok, ajánlhatok egy nevet.
Igen.
egy japán tudós nevét szeretném említeni, úgy hívják, hogy Masaru Emoto. Nagyon látványos, elgondolkodtató előadásokat lehet olvasni és nézni egyébként a világhálón is a vízzel kapcsolatban. A mozgás fontosságáról sok forrásból lehet tájékozódni, csak annyit mondanék ezzel kapcsolatban, hogy érdemes arra a tényre emlékeztetnünk magunkat, hogy az érhálózatunk nagy százalékát a kapillárisok, a vékony kis erecskék alkotják, és tulajdonképpen a kapillárisok szintjén történik minden sejtünknek az oxigénnel, tápanyaggal való ellátottsága. Tehát a vér és a szöveti folyadék kicserélődése ez a kapillárisok szintjén történik. Na most egészen megdöbbentő, hogy egy ember esetében a kapillárisok összhossza az 60-90 ezer kilométer. És ezeknek a nagy része az úgynevezett alvó kapilláris, tehát nincs nyitott állapotban, de csak nyitott állapotban szállít információt és adja át a tápanyagot, illetve az oxigén, tehát a gázcserében csak akkor tud részt venni. És ugye a vér fő mozgatója a kapillárisokban rejlik, és annál jobban tudja a szív ellátni a feladatait, minél inkább mozgósítjuk őket, és így értetővé válik, hogy az izomaktivitás az fontos a szív és az érrendszer normális működésének a fenntartásában, és tulajdonképpen minden tápanyag szállításában. Tehát ezért nagyon-nagyon fontos a mozgás. És a harmadik, amit említettem, az pedig a jó epe működés. Ugye tudjuk, hogy a szervezet méregtelenítésének a központja a máj, ami termeli az epét, körülbelül egy liternyi, időnként több is termelődik az elsődleges epéből, és ez besűrűsödő megtalálható az epében. A koleszterint, bilirubint, szervetlen sókat tartalmaz, és az epe feladata az, hogy az epe hólyagból a patkóbélvek kerülve emulgálja, vagyis víz oldékonnyá tegye a zsírokat. Ebben működés nélkül nem létezik zsíremésztés. És feladata továbbá, hogy a többi emésztő nedvünkkel együtt a patkóbélben a megfelelő 8,3 körüli pH-t kialakítsa, tehát lúgosító hatású az epe, és ugye nélkülözhetetlen a zsírban felszívódó vitaminok hasznosításában. Tehát az a feladat, hogy az epe termelődjön és kiürüljön. Mert hogyha az epe nem ürül ki, akkor a méregtelenítési funkciókban is zavar el be. Ha pang az epe, akkor elsavasodás következhet be, a mikrobiológiai egyensúly felborul, elszaporodnak a mikroorganizmusok, a gombák, vírusok, baktériumok, amiket tulajdonképpen semlegesít az epe. A pangás miatt ödémásodás is kialakulhat, beszükülhet az epevezető, az epehólyag faláról ilyenkor leválhatnak kisebb részek, amik később ugye epehomokot vagy követ idézhetnek elő, és tulajdonképpen az egész zavart, szenvedett rendszer, ez magával ránthatja a hasnyálmirigyet is, és egy krónikus hasnyálmirigyulladás is kialakulhat ennek a végén. Úgyhogy mindenképpen érdemes arról odafigyelni, hogy az epe jól működjön. És erről majd a következő részben beszélni fogok, hogy hogyan tudjuk az epét jó működésre serkenteni.
Előtte viszont zenélünk egyet, utána pedig folytatjuk a beszélgetést.
Sporthelt. Terefere a tűzhely mellett.
Üdvözlök mindenkit, folytatódik a mai Sparhát magazin, amelyben Kovács Karolinával beszélgetek a méregtelenítésről.
Az jutott eszembe, hogy nekem egyszer egy kétnapos májméregtelenítő kúrát kellett tartanom, és keserű sót kellett innom, meg mindenféle ilyen gyümölcsből készült levet kellett innom, és én nagyon szenvedtem tőle, és aztán megkérdezte a természetgyógyász tőlem, hogy na és akkor mit tapasztaltam, mondtam, hogy semmit, szenvedtem. Szenvedtem, de nem érzem azt, hogy nekem jobb lett. Ezt lehet így ilyenkor, tehát hogy én csináltam valamit rosszul, vagy ez ilyen dolog, hogy annyira nem látványos, csak...
Hát léteznek ugye méregtelenítő praktikák, és az egyik az, amit most a részben említettél, hogy valószínűleg alma levet ittál, ugye? Mert van egy ilyen recept a méregtelenítésre. Alkattól és anyagcsere típustól függ az, hogy egy ilyen kúrát mennyi ideig kell végezni. És tulajdonképpen a menete az, hogy néhány napig csak friss almalevet kortyolunk, és akkor a kúra utolsó napján egy másfél deci citromlevet, illetve olívaolajat mokkás kanalanként váltogatva 2-3 óra alatt elfogyasztunk, majd pakolást teszünk a májra, nem tudom, hogy ezt javasolták-e neked, és akkor a jobb oldalunkra fekve elalszunk, és a másnapi székletben elvileg szemmel láthatóan lesznek, láthatóak lesznek a tisztulásnak a nyomai. Na most vannak veszélyei ennek, például ha valaki epeköves, tudja, hogy vannak epekövei, azért ilyet otthon egyedül szerintem ne végezzen, mert hogyha egy nagyobb kölyöt beszorul az epevezetékbe, az elég komoly fájdalmat és gondokat okozhat, és esetleg komoly gyulladás lehet a következménye. Valóban lehetséges ilyen kúrákat végezni akkor, hogyha tudja az ember, hogy alapvetően egészséges, és mondjuk csak arról van szó, hogy szeretné egy kicsit méregtelenítani a máját és az epéjét, nincsenek kövei, és mondjuk egy hozzáértő természetgyógyász meghatározta az ő testalkatát, testtípusát, és a neki megfelelő ideig tartó kúrát javasolta, ebben az esetben lehetséges. Egyébként különböző kiegészítő terápiákat lehet javasolni ilyenkor, amik a helyes étrendre vonatkoznak, és nagyon fontos egyébként a zsíradék, és az olaj. Ugyanakkor a hasnyálmirigy kímélés érdekében fogyasztatunk rendszeresen például friss zöld kaprot, mondjuk délben zöldséglevest tehetünk, tönkölytésztát, kásaféléket, párolt zöldségeket, leveles nyers salátát, burgonyát, halat. Vacsorára lényegileg ugyanez a választék, de kisebb adagban, esetleg lehet növelni a saláták mennyiségét. Tavasszal a salátákat kicsit meg lehet bolondítani tyúkurral, pittypanggal. Pittypang a legnagyszerűbb méregtelenítő, ami elérhető, kint van a kertben, csak fel kell szedni. Aztán nagyon fontos, hogy használjunk erjedésgátló fűszereket, ánist, köményt, majorannát, szurokfüvet, borsikát, esetleg fahéjat, és hogyha teakeveréket készítünk, akkor igazán nagy a választék, használhatjuk a pittypanglevelet, a gyökerét, mentát, mária tövist, ánist, körömvirágot, apró bojtorjánt, vagy ezer jó füvet például, és sokszor szokták ezt ajánlani, ebben tisztító kúra részeként, hogy esténként lefekvés előtt rákcsáljunk el néhány szelet megsúzott tökmagolajban megforgatott fekete retket. Ez finom is, de időnként görcs jelentkezhet. Hogyha erős görcs jelentkezik, akkor mindenképpen abba kell hagyni. De én szeretnék ajánlani egy olyan étrendet, amit Béki László tanár úr állított össze, és azt is megemlíteném, hogy az ő mesterei, dr. Szabó Lajos atya, lazarista missziós rendi szerzetes, és dr. Olá Andor orvos természetgyógyász, elismert tekintélyek ebben a szakmában. Béki László tanár úr kidolgozott egy egész hétre szóló étrendet, és akkor ezt szeretném a kedves hallgatókkal ismertetni.
Ez nagyon jó lesz, mert szerintem már nagyon sokan várják a konkrét tippeket.
Igen, igen, igen.
Most következzen egy kis zene, utána pedig jöjjön az étrend.
Sporthead. Terefere a Tűzhely mellett.
Ez itt a Sparhelt magazin méregtelenítésről szóló adása, és most meg szeretném kérni Kovács Karolinát, hogy ossza meg velünk azt a méregtelenítő étrendet, amit ígért nekünk.
Na most nagyon fontos tudni, még egyszer mondom, hogy az epe csak akkor ürül, ha zsíradékot vagy olajat eszünk. És Béki tanár úrnak van egy jó kis receptje, egy olaj receptje, és ő azt javasolja, hogy aki ösztönözni, serkenteni akarja az epe működését, mondjuk pang az epe, vagy picit meg van törve, vagy szűk az epe vezeték, akkor étkezések előtt egy 10 perccel keverjen össze, persze nem az étkezések előtt, közelről 10 perccel, de akkor vegyen be egy kis kanálnyival a következő keverékből: mária tövismag olaj, homok tövismag olaj, lenmagolaj, szőlőmagolaj, liget szépe olaj egyenlő arányban, tehát ebből egy kis kanállal étkezés előtt, és ezzel azt érjük el, hogy mielőtt még bevinnénk a tápanyagot, akkor kitágul tulajdonképpen az epe vezeték, és az epe beleül a patkóvélbe, és akkor így megfelelő lesz az emésztés. Naponként mondanék akkor néhány javaslatot, például a hétfő az lehet egy gyümölcsnap, Béki tanár úr szerint ne nagyon keverjük a gyümölcsöket, maradjunk mondjuk az almánál, vagy a körténél, és akkor ezt egyenlő arányban elosztva, tehát kinek valakinek ugye a testalkatától függően, tehát ossza be magának. A következő napon héjában sült vagy főtt burgonyát tehetünk fahéjjal vagy köménymaggal, akár 4-5-ször, akár 6-szor is.
Tehát a burgonyát fahéjjal
kombináljuk. Igen. Talán egy kicsit különösnek hangzik, de a fahéj az erjedésgátló, és segíti az emésztést és az epe kiválasztást, úgyhogy nagyon jól lehet kombinálni. Ki kell próbálni, egészen finom íze van.
Na, ha itt teszünk, lehet, hogy még egy pár Michelin csillagot is beszerzünk a családtól. Jó, nézzük a szerdát. A
szerdán az állati fehérjés nap van. Ilyenkor lehet enni csirkehúst, mondjuk kemény tojással például. Csütörtöki napon leveles zöld salátát, mindenféle salátát lehet kombinálni egyébként szabadon. És nagyon fontos, hogy a salátán legyen olaj, hogyha lehet, akkor tök magolaj, és egy pici citromlevet is tegyünk hozzá, és ezt egész nap elosztva lehet enni.
Mi a funkciója a tökmagolajnak és a citromnak?
Tulajdonképpen segíti az emésztést a citrom, és segíti a beépülést, a tökmagolaj pedig megnyitja az epe csatornát, és így beürül a patkóbélbe az epe.
Értem.
A péntek az kásanap, itt lehet választani, kinek mi a szimpatikus, rizs, köles, hajdina, búza, árpa például. A hajdinát szeretném kiemelni, már csak azért is, mert nagy a rutin tartalma, és a rutin az erősíti az érfalat, és kicsit megfeledkeztünk erről a növényünkről, ős magyarjaink előszeretettel használták ezt a kását. Valahogy most kezd újra divatossá válni, tényleg érdemes odafigyelni, és ezeket szintén lehet ízesíteni fahéjjal, ánizsal, köménnyel. Aztán a szombatnap az szintén lehet gyümölcsnap, választottunk valamilyen más gyümölcsöt is, mint hétfőn, és akkor az utolsó napon pedig nyugodtan le lehet a családdal ülni az asztalhoz, és bátran lehet enni ugyanazt, amit a többiek, csak mértékkel.
Azt szeretném kérdezni, hogy így hétfőtől szombatig fontos a mennyiség?
Hát ez egyénileg változó. Hát annyit kell lenni, hogy úgy érezze az ember, hogy elég. Nem azt az állapotot kell elérni, hogy jól laktam, mint a duda, ugye időnként ezt szoktuk vasárnap érezni. Nem, hanem amikor már érezzük, hogy elég.
És ugyanúgy elosztjuk. Tehát igen, reggel, igen, délben, hogyne, este, hogyne. Vagy napi 5-szöri alkalomra.
Hát az még jobb lenne egyébként, az 5-szöri, igen. Mert gyorsan leesik, viszonylag gyorsan leesik a cukorszintünk, tehát azért, hogyha olyan gyümölcsöt eszünk, aminek gyors a felszívódása, ilyen szempontból jobb az alma, mert annak viszonylag lassú a felszívódása, később fogunk megéhezni, de azért almából többet kell megennünk, hogy elérjük azt a teltségérzést, hogy ez már elég.
És a folyadékbevitel ugyanolyan fontos, gondolom, közben.
Így van. Folyamatosan is elosztva, nem szabad egyszerre nagy mennyiségű folyadékot meginni, hanem ugyanúgy, mint a táplálékot, mondjuk a 2 liternyi folyadékot, azt elosztjuk reggeltől estig.
Ez alatt a kúra alatt az ásványi anyagok, vitaminok pótlása fontos?
Hát, hogyha valamilyen vitamint szedünk, vagy ásványi anyagot, ugyanúgy be lehet őket szedni természetesen, mint bármelyik másik napon.
És még azt szeretném megkérdezni, hogy például pénteken, a kása napon mondtad, hogy rizs, köles, hajdina, búza, árpa lehet az alapanyag. Például zöldséget nem tudok belerakni ilyenkor. Tehát ilyenkor csak magát, a natur kását eszem.
Igen, mert ennek igazából az a funkciója, és azért van ez a pénteki napon, mert ilyenkor már ürülnek a mérgek, és ilyenkor a bélre koncentrálunk. És azért esszük a kásákat már itt a pénteki napon, mert akkor már a belek vannak megterhelve. Tehát a kiválasztás már elkezdett megtörténni, már mielőtt még az ürítés folyamata beindul, a méreganyagok távoznak, a salakanyag távozik a szervezetből, fontos, hogy ne terheljük meg a bélrendszert, és a kásák azok egyáltalán nem terhelik meg, sőt segítik a bélműködést, ezért van a kásanap a pénteki napon.
És szerdán például, amikor állati fehérje nap van, akkor zöldséget nem ehetek mellé?
Nem. Egyértelműen nem. Mindenféle indolok, szkatolok, toxikus anyagok szabadulnak fel, hogyha a kettőt kombináljuk. Ezért van az, hogy nagyon sokszor tehát Béki tanár úr ajánlataiban szerepel az, hogyha valakinek valamilyen emésztési problémája van, akkor lehetőleg reggeli és ebéd idején figyeljen arra oda, hogy ne kombinálja a fehérjét mondjuk a zöldségekkel például. Tehát egészen kielégítő és tápláló lehet, hogyha van egy salátánk, amit megöntözünk valamilyen finom növényi olajjal, tök magot, mondjuk mandulát teszünk rá, akár diót, és ez egyrészt tápláló is, és finom is, és elég.
És még azt szerettem volna megkérdezni, hogy amikor én mondjuk ezt a hetet meg szeretném csinálni, akkor vegyek ki egy hét szabadságot, vagy ugyanúgy elmehetek dolgozni? Ez nem befolyásol engem semmiben?
Nem, ez nem annyira megterhelő azért, tehát nem lesz különösebb problémánk. Nem gond.
Sport mehet közben?
Hogyne.
Köszönöm szépen ezt az egyhetes bőjt ajánlatot, és gondolom, hogyha még egyéb információkra van szükségünk, akkor akár az interneten, vagy akár egy természetgyógyásznál erre találunk megoldást.
Persze, hogyne.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, Karola, és nagyon sok hasznos információval lettünk gazdagabbak.
Én köszönöm a meghívást, és máskor is nagyon szívesen bármiben segítek, hogyha úgy gondoljátok.
Sporthelt. Terefere a tűzhely mellett.